Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket. Ez itt a Keddesti Fények jubileumi 15. adása. Én Takács Áron vagyok, a Tribün házigazdája, és itt van velem a műsorban Katona Dániel, a Fűzővel kifelé főszerkesztője, Pácsonyi Patrik, az FK szakértője, szakírója. Bár minden adást így kezdünk, úgyhogy már biztos, hogy kívülről folytatok, de nem utolsó sorban pedig Nyírő Erik, a Tribün társházigazdája, és itt van. Sziasztok!
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 Hát dübörög a playoff, úgyhogy először a Heroes and Zeros keretein belül ki fogjuk a Wildcard kört beszélni, utána pedig kielemezzük a következő forduló négy nagy rangadóját, úgyhogy bőven van témánk, és kezdjük a Heroes and Zeros-zal. Dani, mit hoztál nekünk?
Gondolkodtam, hogy az egész Rams defense-t hozom, de végül kiemeltem Darius Williams-t, aki elképesztő interception-t, illetve pick six-et szerzett a Seahawks ellen. Nyilatkozott utána, hogy ugye százszor látta már ezt a játékot, és pontosan tudta, hogy mi fog következni. A vicces az egészben az, hogy a Seahawks az egész idényben kétszer játszott el ezt a játékot, így, hogy egy bunch formation volt a bal oldalon, és ugyanazon az oldalon állt fel egy futó. Tehát összesen kétszer, egyszer a 49-en a 6. vagy 8. héten, meg egyszer a Giants-en a 12. héten, és ennyiből tudta, hogy mi fog következni, és még mielőtt eldobta volna a Wilson a labdát, már repült is a labdára. Elképesztő játék volt, és engem mindig lenyűgöz, hogyha valaki ennyire felkészült, és pontosan tudja, hogy mi fog következni, pontosan a Malcolm Smith, vagy Malcolm Butler interception jutott erről eszembe, ami hasonló dolog volt ilyen szempontból, engem ezek eltökök mindig lenyűgöznek.
Szeretem az ilyen nyilatkozatokat egyébként, amúgy alapvetően tényleg dicséretes Williamsnek a teljesítménye, meg hogy ezt lefülelte, de könnyen mondja azután, hogy ez bevált neki, és lehet, hogy igazából csak árnyékra ugrott, és sejtette, hogy ez fog következni, mert látott már hasonló dolgot, de ugyanúgy előfordulhatott volna vele, hogy árnyékra vetődik kicsit, és ez nem jön be neki, ez a play. Nem azt mondom, hogy nem tudta itt, hogy mi a játék, de szerintem inkább ez egy nagyon-nagyon erős sejtés volt a részéről, mint hogy pontosan tudta, hogy akkor ez a play kétszer volt a Seahawksnál, ezért most ez fog következni.
Hát tipikus, amikor lecsúszik egy beadás, bemegy, és akkor azt mondod, hogy ezt így akartam, és bombogolt rúgtam. Kicsit hasonló
a ezt is kell mondani egyébként.
Milyen negatívak vagytok, szerintem pontosan látszott a játéknál, hogy ez egy videózás alapján volt, mint ahogy Luke Kuechly is, oké, nem tudja, hogy 100%-ra, de mondjuk 80%-ra tudja, hogy mi fog következni. Szerintem ez nekem egyből ez jutott eszembe, hogy amint végigment az a játék, hogy ezt tudja, hogy tudta előre is.
Szerintem is tudatos volt, de én inkább arra fűzném rá, hogy nem hogy olvasta azt a játékot, hogy na, mindenképpen ez úgy fog ez következni, hogy felismerte, hogy kétszer volt ez a Seahawksnál, csak ez a harmadik, hanem szerintem levette azt a szituációt, hogy DK Metcalf hisztizik, nem kap labdát, leveszik a pályáról, Speed Carroll-ék mindenképpen játékba akarták hozni, és dobjanak neki egy labdát, és szerintem abból már látszódott, hogy felállt a Seahawks, hogy ezt Metcalfnak akarják dobni, ezt szerintem ezt nagyon jól felismerte, olvasta, tökéletes kivitelezés, de szerintem ennek a pszichológiáját is értette meg egy kicsit, hogy Metcalf hisztizik, be akarják vonni, és emiatt jutott eszébe, hogy ez a játék jöhet.
Én még csak ennyire se bonyolítanám, de abszolút egyetértek Áronnal, hogy szerintem csak érezte, hogy hova érkezik a labda, és nem feltétlenül a formációból meg, hogy mi lesz, hanem érezte, hogy ki fogja kapni a labdát, látta akár a reakciókat is, hogy merre kellene mozdulnia, ráugrott, és nem feltétlenül azért, mert ő ezt annyiszor videózta, most nem azt mondom, hogy nem zárom ki, lehet, hogy az agya hátsó szegletében ott volt, de inkább ez egy pici szerencse és ösztön, mint hogy a nagyon gondos videózás eredménye.
Szerintem valóban becsülték az NFL játékosok videózását egyébként, és most, ha ugye most bele akarunk menni még jobban a játékba, akkor ugye ez egy RPO játék volt, és hogy ugye azt tudjuk, hogyha a futó a bal oldalon áll fel az irányítónak, akkor jobbra megy a futás opció, és ugye onnan balra tud passzolni Wilson, tehát hogy ilyen szempontból is látszott, hogy ha ez tényleg egy RPO, amit már látott, hogy szokott ilyen lenni, és azért a Seahawksnál szokottak ilyen dolgok lenni, akkor nyilván balra mehet a passz, és mivel ott három elkapó volt, egy cornerback szemben egyértelmű, hogy passz lesz, és nem futás, és nagyon belementem most már az
szakmázásban. Mi is ezt mondjuk, sor. Szerintem egyetértünk, csak szerintem te egy kicsit túldimenzinálod, mi meg talán alul-dimenzináljuk. Igazából látszott,
te akarod alul-dimenzinálni csak, Patrik.
Nem gondoltam volna, hogy ekkora vita témával kezdjük meg, hogy lehet ezzel az interceptionnel vitatkozni, de egyébként hatalmas játék volt, és tényleg elképesztő volt, és tökéletes olvasás, úgyhogy nincs bármi, ami elvenné Williamsnek az érdemeit. Menjünk is tovább. Patrik, kit hoztál?
Én Lamar Jacksont hoztam, mivel szerintem egyértelműen ő volt a hősen a Tennessee elleni sikernek. A mérkőzésük hasonlóan kezdődött, mint a tavalyi kiesés, hasonlóan meg is ismétlődhetett volna, igazából minden a Titansnek kedvezett, viszont akkor Lamar Jackson úgy gondolta, hogy a hátára veszi kicsit a csapatot, és egy nagyszerű meneküléssel igazából egy hatalmas, hosszú TD-t futott. Ez adta meg a löketet ahhoz, hogy ne maradjon le egyrészt a Ravens, másrészt, hogy kicsit mentálisan összeszedjék magukat, és hát a mérkőzés további részében is kiválóan használta a lábait. Nagyon fontos, hogy vigyázott a labdára, és nem adta el, és nyilván nem egyedül az övé az egész érdem, de ő volt szerintem a legfontosabb mozgatórugó, és ő hitte el a legjobban, hogy ezt meg tudják itt nyerni.
Igen, és egyébként a Ravens offense változtatott a második félidőre, tehát úgy jöttek ki, hogy akkor más játékokkal játszanak, és az inkább egy ilyen irányító központú futóstratégiát raktak le, úgyhogy ez is egy fontos mozdulat volt ott a második félidőben, meg felvitték ugye Patrick Ricardot, a fullback-kettőt is ott végignyomták abban a drive-ban. Tényleg érdekes volt, hogy észrevették az első félidőben, mi nem ment, és akkor átálltak egy részben másik stratégiára, most nyilván nem homlok egyenest teljesen más csináltak, de hogy változtattak, és ezt jó volt nézni.
Hát amit kiemelnék még Lamar Jacksonnal, meg a Ravens edzői gárdájával kapcsolatban, hogy nekem nagyon tetszett az, hogy tanultak a tavalyi mérkőzésből, és törekedtek arra, hogy ne veszítsék el a meccset, és ne legyen ugyanaz a helyzet, mint tavaly, és a futásra nagyon jól felkészültek, Derrick Henry teljes mértékben megfogták, de közben azért nem voltak túlságosan konzervatívak, hülyek maradtak a filozófiájukhoz kellően, agresszívan játszottak, de mégis arra figyeltek, hogy ne essenek túlzásba, és ne adjanak a Titansnak lehetőséget. Tökéletesen menedzselt mérkőzés volt, mind Lamar Jacksonnal kapcsolatban, mind a Ravens edzői gárdájának a felfogása. Nem vállalták túl magukat, de mégis kellően bátran játszottak. Annyit nyújtottak, amennyi kellett, és majd beszélünk a Titansről, hogy mennyire konzervatívak voltak. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon okos játék volt, de valószínűleg a Bills ellen majd több kell, de ez majd erről majd később beszélünk.
Igen, és jó, akkor végre ugye megnyerte Lamar Jackson az első rájátszás meccsét, úgyhogy kezdőként, úgyhogy azért ez nem rossz. Meg futott minden, látszott, hogy élvezi a játékot, ami szerintem tök menő, úgyhogy csak így tovább.
Hát kellett nagyon az a nagy futás. Erik, mit hoztál?
Én a Nickelodeont hoztam. Most Amerikában úgy voksoltak, hogy ők is adják a meccset, és egy nagyon jó kis stábot állítottak hozzá össze. Gyerekek magyarázták el a szabályokat, anekdotáztak meg, TD-knél voltak ezek a slime ágyuk az endzónokban. Egészen jó pofára sikeredett. Egy-két dolog van, amit még ugye csiszolni kell, azt beszéltük itt az adás előtt is, hogy Cordell Patterson-nak a káromkodását, az bármennyire gyerekbarát volt a bűsor, az sajnos bennmaradt az élőadásban. Majd talán valamit kitalálnak, és a SpongeBobból egy hangsáv az majd kitakarja ezeket a jövőben. De minden esetre jó pofa volt. Nekem azért még mindig kérdés, hogy ennek a célközönsége az valóban a 11-12 éves gyerekek, meg a náluk fiatalabbak, vagy inkább ezek a későn érő fiatal felnőttek. Mert ugye azt tudjuk, hogy ezt nemrég hallottam, de hogy a Clone Wars-nak is az animációs sorozatát azt igazából a 25-35 éve közötti férfiak nézik, nem a gyerekek, bármennyire is meséről beszélünk. Na, úgyhogy egy szó, mint 100, ezt a piacirést, ezt elég jól észrevették.
Hát igen, igen. Beszéltük Erikkel, hogy nekünk is van egy olyan ismerősünk, aki szintén 20 éves, de kellőképpen megragadta ez a próbálkozás, és tetszett neki a Nickelodeonnak a közvetítése. Meg ami nagyon tetszett, és szerintem menő, hogy Sean Payton bevállalta, hogy egy ilyen zöld trutyival leöntsék.
Ja, a legvégén.
Bevállalós az öreg fiú, úgyhogy nem tudom hogy egyébként, hogy egy gyerekeket ez mennyire vonzza, hogy van-e az annyira... Még így is nekem nagyon vérszegény volt, hogy sokkal több impulzus kell a mai gyerekeknek, és főleg egy ilyen unalmas Saints-Bears mérkőzésen szerintem még inkább kreatívabbnak kéne lenniük. Most minden TD-nél ilyen slime ágyuk vannak, és azért a CGI nem volt az igazi, meg ott a... Persze volt egy-egy tök jó szakkommentátor, de amikor az egyik női kommentátornak az volt a feladat, hogy húzzon meg, akkor na, itt a slime, és az kiabálja, az kicsit mondjuk nekem kevés volt. Nem tudom, talán Spongyabob, vagy Patrik közvetítené, vagy az ő szinkronjuk közvetítené a meccset, az még dobna rajta. Első próbálkozásnak jó, de még azért bátrabb lennék én a Nickelodeon helyébe.
Hát nyilván ebből nem tudnak rajzfilmsorozatot csinálni az élőadásból, úgyhogy arra még valóban várni kell.
Én pedig Ron Rivérát és Heinikit hoztam, mert hát azért vitattuk a Jereskinsnek, mármint a futballteamnek, mennyire van jogosultsága a playoffban, de hát bejutottak, és bizonyították azt, hogy igenis ott van a helyük, vagyis, hogyha már bejutottak, akkor élvezni fogják a játékot, nem az lesz a céljuk, hogy egy nagy vereséget elkerüljenek, hanem akkor boom or bust, minden megpróbáltak, nagyon bátor play hívásokkal, kreatív játékok, Heinicke nem láttuk jönni, a hatalmas játékot nyújtott, szerintem ezzel kiharcolt egy szerződés magának, csere irányító szinten, de így helye lesz az NFL-ben, és nagyon szimpatikus volt a futballteam, hogy mindent megtett. Ha a védelem egy kicsit jobb napot fog ki, és Tom Brady-ék mondjuk nem hoznak ennyire kiváló potens támadójátékot, akkor még szorosabb lehetett volna ez a meccs. Nem láttuk, hogy hogy a futballteam támadósorra ennyire jó lesz, a védelemtől vártunk többet, pont onnan nem jött az extra, úgyhogy mindenképpen legalább egy jó mérkőzést kaptunk, és az nagy dolog a futballteamtől. Találniuk kell egy irányítót, mert fényes a jövőjük szerintem, egy jó kis csapat van, Ron Rivera egy nagyon jó edző, összerakta a csapatot, látszik, hogy a rohadt almákat, a kukacos almákat kidobálja a csapatból, és megtalálja azokat, akik beillenek a rendszerbe, de irányító nélkül azért nem fognak tudni olyan magasra jutni, azt meg egyelőre nem látom, hogyan fognak találni franchise irányítót, úgyhogy sok a kérdője Washingtonban, de izgalmas a csapat. És akkor jöjjön a Zero, Dani.
Én Tomint hoztam, Mike Tomint, mert hát olyan borzasztó edzői döntést hozott, vagy döntéseket hozott pontosabban a Browns-án, amik a meccsbe kerültek, talán mondhatjuk így, de legalábbis abban biztosan, hogy esélyt legyen visszajönni a Browns ellen itt a nagyon furcsa első negyed után. Ugye 28-0-nál volt egy negyedik és 9-ük a Browns 38 jardosán, azt hiszem, arra nem ment neki, az szerintem értelmetlen döntés volt, értelmeztetlen döntés volt, és szintén a harmadik negyed végén, amikor már nagyon ment az offense, a félpályán volt a negyedik és 1-re, és azt sem merték megcsinálni, és ugye elpántolták Bramus meg nagyjából 3 játékkal később visszajött a félpályáig, utána meg még 3 játékkal bejutott az endzomba is, és kvázi lezárta a meccset, úgyhogy ezek az ilyen edzői negyedik kísérletes döntések nekem nagy ellenségeim, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy ezek nagyon fel tudnak idegesíteni, hogy ilyen rosszul tudnak dönteni az edzők. Nem csak Tominnál láttuk ezt a héten, de talán ez volt a legdurvább.
Egyébként, mondja Patrik.
Elkezded Áron, majd akkor átkötöm a sajátomra.
Jó, nekem még egy olyan kérdésem lett volna, hogy arról már beszéltünk, hogy Big Bennek mennyire lehet akár esélye a következő évben, el kellene tőle köszönni, vagy maradjon-e, de Mike Tomlin azért régóta ott van a Steelersben, jó edző, meg tudott újulni sokszor, folyamatosan playoff csapatot rak össze, de azért látjuk, hogy főleg ezekben a negyedik szituációs döntésekben azért már nem ez az első eset, amikor rosszul dönt. Elköszönnél tőle, Dani, hoznál egy modernen felfogású edzőt, vagy van annyira jó edző Mike Tomlin, hogy hiba lenne elküldeni?
Azért nehéz kérdés ez, meg úgy összességében az ilyen edzői kérdések, mert ugye amit mi látunk az edzők tevékenységéből, az egy jóval kisebb szelete annak, mint amennyit ők valóban csinálnak. Tehát mi látjuk ezeket a döntéseket, és ezekről elég jól és hozzáértően el tudjuk mondani, hogy ez rossz döntés volt, vagy jó döntés volt. Ellenben csinálnak millió másik dolgot a héten, meg akár egyébként a meccs közben is, amit meg kevésbé látunk, meg kevésbé tudunk jól megítélni, úgyhogy ezért nehéz ez a kérdés. Tominnak is nagyon sok erénye van összességében. Az egyértelmű, hogy ezeket a döntéseket nem hozza meg jól, tehát én elsősorban inkább itt próbálnék változtatni a Steelers szervezetében, hogy akkor elmagyaráztatnám Tomlinnak, hogy akkor ez hogy és mint van ez az analitika dolog a negyedik kísérleteknél, és akkor hoznék egy olyan szakértőt, aki rámondja a fülére, hogy haver, menj már neki, mert egyébként itt rohadt sokat nyerhetsz azzal, hogyha neki mész, és ha nem mész neki, akkor meg sokkal kisebb esélyed lesz a győzelemre. Szerintem inkább ezt kéne így szervezett szinten eszközölni, és nem csak a Steelersnél, hanem akár majd beszéltünk Seahawksról, Titansről, meg egyébként nagyon sok másik csapatról. Ehhez nyilván kell az edzők hajlandósága is, hogy ezeket meghallgassák, vagy értékeljék, de nagyjából így látom a helyzetet.
Túl sokáig beszéltetek, igazából elmondhatok mindent, amit én is akartam átkötésként, és ugye pont az a probléma, ugye én a Seahawks playhívásokat hoztam, mint zero, és méghozzá azért, mert ugyanaz a véleményem egyébként Tomlinról meg Carrollról nagyjából, hogy egy nagyon jó képesek összerakni a csapatot, az öltözőt, jó mentorok, viszont meccselni nem nagyon tudnak, nem feltétlenül tudják a modern futballal tartani a tempót, nem tudnak formát időzíteni, vagy úgy felkészíteni a csapatot, hogy pont a legjobbkor legyenek a legjobb helyen, és a Seahawksnál is ezt éreztem, hogy most, amikor kellett volna változtatni, kellett volna egy kis kreativitást bevinni a dolgokba, akkor nem sikerült, nem volt könnyű ezzel a Rams defense ellen semmit se csinálni, de azt se éreztem, hogy akkor most próbálnának, ha már Carroll annyit mondja, hogy minél többet kell futni, ugye sikerült lenyilatkozni ezt most újra, akkor legalább most a Rams ellen, amikor látszott, hogy a Rams nagyon coverage-ben nagyon elveszi a levegőt az egész csapattól, akkor legalább valami hatékony futójáték féleséget találjon ki, vagy ha nem, akkor pedig rakjon olyan passzjátékot össze, ami rövidebb passzokból áll, vagy kicsit máshogy épül fel, mint amire a Rams épült. Ez nem sikerült neki, és akkor hasonló kérdések vannak, mint Tomlin esetében is, mert szívesen Carrollt se küldeném el, egy alapvetően jó beállítottságú mentoredző, aki szerintem nem annyira tud meccselni.
Igen, szerintem abszolút átvettük itt ennek a kérdésnek a részleteit. Patrik, kit hoztál?
Ez volt az átkötés.
Jó, ez volt az átkötés, bocsi. Azt hittem, hogy még csak a Daninak a véleményére reagáltál. Néztem hajnalban az egyetemi döntőt, úgyhogy kellőképpen fáradt vagyok. Akkor Erik, kössünk át hozzád.
Hát ha már vesztesek, én azokat a csapatokat hoztam, akik bár nyertesei voltak az új rendszernek, mert bejutottak a playoffba, de aztán annan rögtön ki is estek. A Washington meg a Bears, a két csapat, akiről beszélünk.
Colts és a Bears.
Colts és a Bears.
Jó, a hetedik, hát a Washington megnyerte a fantasztikus csoportot.
Ilyen. Jó, mindegy, de ők is kiestek, úgyhogy igazából majdnem mindegy is. És most én nézőként örülök neki, hogy egy meccsel, vagy két meccsel többet látunk, de azon azért el kell gondolkodni, hogy van ennek így értelme. Bár azért a Colts az ha már itt tartunk, az egy sokkal izgalmasabb adaléka volt a playoffnak, szerintem, de mégse jött az, hogy akkor egy ilyen vigaszágon becsúszva tudnának meccseket nyerni, vagy beleszólni a meccsek végkimenetelébe, úgyhogy talán ez egy érdekes dolog lesz majd a jövőre nézve. Ennyi nálam. Győztesek, vesztesek egyből.
Ennek az újrendszerek szerint ajánlott az a hátulütője, hogy az utolsó fordulóban kevésebb izgalmas meccset láttunk talán, és lehet, hogy majd másik években máshogy lesz, ahol nem dűr el az első kiemelés sorsa mondjuk, és lehet még egy pihenő hétért játszani, mint hogy mondjuk egy a Bills meg a Steelers nem akart annyira fejleszteni, bár mondjuk a Bills igen, de talán ennek a rendszernek inkább ez volt a hátulütője. Most az, hogy a Bears Saints meccs nem volt túl jó találkozó, az oké, okay, vagy nem volt sok esélye a Bearsnek feltétlen, de a Colts Bills szerintem szuper volt, és Colts-nak ott volt az esély egyértelműen, hogy megveri a Bills-t, és egy upsetet okozzon.
Sőt, szerintem a Colts veszített el azt a mérkőzést, mert hogyha nem követnek el buta hibákat, és hozzák a legjobb játékukat, akkor meg lehetett volna ez a mérkőzés. Szerintem az egyik legjobb meccs volt az első körben itt a playoffban. Én nagyon-nagyon élveztem a Colts Bills-t, úgyhogy én sajnáltam oda, hogy a Colts nem jut be, mert nagyon-nagyon jó csapat. A Bears az tény, hogy keveset nyújtott, és sajnálhatjuk, de a Colts mindenképpen jó, hogy ott volt a rájátszásban.
Lehet, hogy majd így kéne átalakítani, hogy akkor az AFC-ből jöjjön plusz két csapat.
De ez változik, hát két év az NFC volt, ami jól erős.
A legjobb 14, tehát nem kell, hogy melyik csapatban, a legjobb 14, amit én felvetettem, hogy nem feltétlenül kéne egy divíziókhoz, meg főcsoportokhoz ugye alkalmazkodni, ugye ez megint az a vita. Aztán lehet, hogy azzal se járnánk sokkal jobban, mert ugyanúgy gyenge lenne az utolsó két bejutó.
Hát az első játszani a 11-kel az nagyon szép mérkőzés lenne, vagy hogyha mondjuk a harmadik a 14-kel, az is. Hát mondjuk ott akkor jöhetett volna egy Bill Saints, vagy ugyanúgy lett volna egy Bill Saints, úgyhogy igen. És akkor menjünk át a primetime rovatunkra, amiben kibeszélünk.
Mert áram neked nincsen zero.
Ne, van, mondtam, hogy fáradt vagyok. Az én zero-m pedig Vrabel. Hát kibeszéltük itt az edzői döntéseknek a hülyeségeit, és Vrabelnek a konzervatív hozzáállását hoztam. Volt egy 4.-2 szituáció, amikor 4 pontos hátrányban voltak, és neki kellett volna menniük a Ravensnek a 40 yardosán, és elpántolták a labdát, ez számomra teljesen értetetlen. Igazából bármi más jobb lett volna ennél a döntésnél, és hát egy mérkőzés meg kell nyerni, nem az a lényeg, hogy a vereséget elkerüld, és ebben az esetben azért az analitika azt mondja, hogy menj neki, úgy szerintem azért, hogy a csapatok nagy része is neki ment volna, úgyhogy egy playoffban nem is értem, hogy hátrányban miért nem mész neki a negyedik negyedben, a másik pedig, hogy Vrabel nem tudta elengedni a futást, és emiatt tartottam, mert azért láthattuk, hogy Tannehill és a passzjáték jól működik, AJ Brown megverte folyamatosan az embereit, a Packersbe például a Devante Adamsnek nagy napja van, akkor tömik labdával, és addig, ameddig nem szégyellik, és ugyanezt kellett volna AJ Brown-nal tenni, minél több labdával tömni, akkor még több play action játékot hívni, mert látszott, hogy az is nagyon jól működik, és értem én, hogy akkor Derrick Henry-t futtatjuk, és mikor nem számítanak rá, akkor majd passzjátékot hívunk, de nagyon kevésszer lépték ezt meg, és ez szerintem óriási hiba, el kellett volna tudni ők engedni a futójátékot, és ez lett a Titansnek a veszte. Hiába bízol abban, hogy Derrick Henry el fog szabadulni, a Ravens rengeteg igazolást csinálta a szabad ügynök piacon, hozták a kilókat, működött, úgyhogy nálam az edzői felfogás nagy vesztese a Titansnél. És akkor most át is megyünk a primetime rovatunkra, kibeszéljük a 4 mérkőzést. Az első mérkőzésünk szombat 22:35-től, Green Bay Packers, Los Angeles Rams. Ahogy az előző héten is, most is kérdéses, hogy ki fog irányítani a Ramsben a mérkőzésem. A Green Bay Packersben azért megszokott, hogy meggyűlik a Packersnek a baja a mobilis irányítókkal. Ebből a szenszögből akár Wolford játéka hatékonyabb lehet? Erik, mint mondjuk Goffé.
Nagyon jó kérdést. Én ugye Packersösként első körben tök örülök neki, hogy nem Tom Brady-éket kaptuk, és nyert a Rams. Úgyhogy szerintem az mindenképpen egy nagy plusz most a csapatnak. meg nyilván én a Goffotnak az idei teljesítményét látva nyugodtabb lennék, hogyha ő dobálgatna, bár amúgy most ezt a meccset pont én még rajta gondolkodtam, hogy Hírónak hozom, mert ahhoz képest, hogy törött újjal kellett beszállnia, tök jól lehozta a meccset, de hát ő nem fog annyira mobilisan játszani, az biztos. Meg a nagy kérdés az inkább a védelemnek a csatája lesz, mármint úgy a védelem, hogy a Rams defense az mire lesz képes a Packers offense ellen. Ugye Aaron Donald az egészséges lesz, azt mondják, ami szerintem a nagyobb rizikófaktor Aaron Rodgers esetében, mert ő nem szereti, amikor ennyire intenzív pass rush-t kap. Ezt láttuk a Tampa ellen is. Kíváncsi leszek, hogy ez mennyire fogja befolyásolni. Ami pozitív, hogy egyébként most nem kell izgulni a futójáték miatt sem, mert Aaron Jonesnak azért oda lehet majd adni a labdát. De most ugye nem arról beszéltem, amiről kérdeztél. Mindegy.
Csak a szokásos. De ha már futójáték, akkor a Packersnek a egyik nagy Achilles sarka az ellenfél futójátékának a megállítása. És azt láthattuk a tavalyi NFC döntőben, hogy Kyle Shanahannek a futójátéka mennyire szésztette a Packerst, és igazából megpecsételte a sorsukat, és hogyha van még kreatív futójáték, akkor az NFC-ben Sean McVay-nek a rendszere. Mennyire okozott problémát, fejfájást a Packers védelmének a futás megállítása? Patrik?
Igazából erről akartam volna beszélni, amikor Eriket kérdezted, hogy melyik irányító kezd, hogy már az előző fordulóban sem feltétlenül az volt a meghatározó, és most sem az lesz a meghatározó, hogy melyik Rams irányító fog kezdeni, hanem hogy a futójátékot mennyire tudják alátenni, mert egyrészt ez a Packersnek a gyenge pontja, másrészt a Rams támadósorban azért nagyon jól pörgött a futójáték a Seahawks ellen is, Akers szerintem egyre jobb és jobb formában van, a Packers defensive line szerintem nem annyira domináns, hogy ez a Rams offensive line ne tudja arrébb tenni őket, úgyhogy mindenképp szerintem az lesz a meghatározó ezen a mérkőzésen, hogy a Rams futójátékot mennyire tudja megölni a Packers. Egyébként én azért annyira nem gondolom jónak ezt a Rams ránt, mint mondjuk a Shanahan-féle Friscót, ami sokkal több külső futásra is épít. Itt, hogyha a Packers nagyon stabilan berendezkedik a boxba, akkor lehet, hogy meg tudják őket állítani. Én ezt tenném a helyükbe, mert inkább hagynám, hogy itt a linebackerek mögötti zónát próbálja meg Goff vagy Wolford megcélozni. Lehet, hogy egyszer-kétszer be fogják szívni a nagyjátékokat, de sokkal nagyobb a hiba lehetőség így.
De egyébként ez a McVay-féle rendszer, és a Nehem-féle rendszer, meg a Leftwich-féle rendszer, ez nagyjából ugyanaz, vagy hát ugyanazokra az alapelvekre épül legalábbis. Minimum nyilván a Shanahan-nél a legjobb, meg az a legsokoldalúbb, de azért ugyanarról az ágról érkeznek, úgyhogy ilyen szempontból nem örülhet ennek a matchupnak a Packers, de nyilván, hogyha meg akarják állítani a futást, akkor azért meg lehet, hogyha oda nyomnak 8 embert a boxba, akkor azért nyilván ez egy könnyebb feladat úgy, bár nyilván a Rem szeret tight formation-ökkel játszani, hogy az elkapók is ott vannak a fal mellett, és akkor még szűkebb ott a terület, és még többen vannak blokkolni. Nehéz lesz szerintem megállítani alapvetően ezt a futójátékot, de azért nem is annyira elit az Rams támadófal, hogy biztosan legyomják a Packers torkán a futásokat. Nagy kérdés, hogy egyébként mondjuk hány pontra lesz szüksége a Rams offense-nek, hogy a Rams védelme mennyire tudja megállítani Rodgers-éket.
Meg hogyha nincsen futójáték, akkor akár Wolford, akár Goff mennyire lesz formában, mennyire fogja tudni megjátszani Cooper Cupékat, mert azért hidegben akár még rosszabb lehet az a új sérülés műtét, úgyhogy nem tudom, hogy Goffnak mondjuk egy ilyen körülmények között mennyire tud, alapból borzasztó szezonja volt, pontatlan volt, ezek a körülmények még inkább megnehezítik abban, hogy pontosan játszon. Dani?
Igen, talán, de szerintem inkább az nehezíti meg, hogy el van törve az ujjat. Az szerintem nagyobb
probléma. Jó, együtt gondoltam a kettőt.
Egyébként én azt gondolnám, hogy Wolford fog kezdeni, de ezért ez csak egy sejtés jelenleg, mert nem tudunk semmi biztosabbat. Nehéz kérdés, hogy szívesen láttam volna Wolfordot kicsit több ideig a Seahawks ellen, hogy azért tudjuk, hogy mire készült McVay, De ez most lehet, hogy előny is így összességében a Ramsnek, hogy akkor a Pökör se tudja, hogy igazából mit akarna McVay játszatni Wolforddal. Én azt gondolom, hogy ő fog kezdeni, McVay próbál meglepetés faktort belerakni játékba, mert az látszik, hogy Goffan vagy az offense igazán. Ja.
Előző héten leültették Goffot?
Hát igen, nyilván ebbe közre játszott, hogy sérült volt az ujja, látszott, hogy azért nem volt 100%-os, és nem tudott úgy dobálni, mint ahogy egyébként szokott, de hát alapvetően igen, mert azért cserének meg tudott játszani, de azért ezt lehet úgy magyarázni, hogy nem ültették le, csak mivel nem volt 100%-os, így jobb opció volt egy 100%-os Wolforddal kezdeni.
Mondhatjuk azt, hogy az NFC legjobb támadósora a legjobb védelemmel csap össze. Milyen filozófiával kell kijönni a Green Bay Packersnek, hogy fogást találjanak a Ramsnek a defense-én? Van-e esetleg gyenge pontja ennek a védelemnek? Nem tudom, futójátékot kell jobban erőltetni, Devante Adams, Ramsey párharc is nagyon-nagyon ígéretesnek tűnik, hogy mi lehet akár itt a Packersnél a kulcs?
Patrik? Szerintem amúgy van gyenge pontja ennek a Rams D-nek, méghozzá a pálya közepe, a linebacker sor abszolút nem elit, sőt nem is jó, de ugye ezt a Rams D azért el tudja tüntetni azzal, hogy a coverage nagyon sokáig fönnmarad, akkor nem tudsz hosszan passzolni, nem tud kialakulni semmilyen játék, közben oda fog érni a passzás, lássul azért Donádék nagyon gyorsan odaérnek, úgyhogy rövid játékokra is kevesebb lehetőség. Kérdés az, hogy mennyire lehet a pálya közepét majd támadni, Rodgersnek is milyen opciói vannak a pálya közepére, mert nem feltétlenül erre épült azért a Packers offense. Érdekes kérdés, hogy kell-e változtatnunk, mert én általában azon az állásponton vagyok, hogyha valami nagyon jól működött, már pedig ez a Packers támadósor a legjobb volt a ligában, akkor ne változtassál feltétlenül azért, mert egy kicsi részt látsz esetleg az ellenfél védelmében. Nyilván, hogyha a mérkőzés elején kiderül, hogy abszolút nem működik a filozófiád, akkor változtass, és ezt amúgy a Packers edzői gárdából ki is nézem, hogy tudnak majd változtatni. Szerintem amúgy nagyon nagy felelősség lesz Aaron Johnson, ő alkalmas, hogy a pálya közepét támadja, akár futással, akár elkapással, úgyhogy szerintem ő lesz az egyik kulcs szereplője itt a támadó sornak.
Nagyon nehéz fogást állni ezen a Rams védelmen, ezt láttuk a Seahawksnál is, még hogy a Seahawks talán nem is annyira jó offense, sőt biztos nem a jó offense, mint a Packers idén. Hát Rodgersnek szerintem lights outnak kell lennie, tehát elit szinten kell játszani, ahogy tett egyébként az év nagy részében, de ez a Ramsey Adams párharc, ez baromi jónak ígérkezik, és nem tudom, hogy Adams ki tud-e jönni ebből győztesen egyébként, pedig a legjobb elkapója volt idén egyértelműen. De Ramsey meg bárkivel felvette idén a versenyt, meg úgy összességében is, úgyhogy azt a meccsapot én nagyon-nagyon várom, és egyébként az egész Packers offense Ramsey párharcot is, és tényleg nem nagyon tudom, hol lehet igazi fogást találni ezzel a Ramsey védelmen, most nyilván kisebbeket lehet, de baromi jók, és nehéz dolog lesz a Packersnek ezt feltörni. Még egyre nem látom, mi lesz a taktika a Packers offense oldalon, vagy mire akarják kiegyezni a dolgokat. Lehet, hát hogy
mondjuk Patrick mondta a linebacker sort, és a Packersnél azért egész jól működött idén a Titan játék. El tudom képzelni, hogy Tanyennek akár nagyobb napja legyen, és ő kapjon el belül labdát, vagy Aaron Jones. Én azt tudom elképzelni, hogy a Titan játékot fogják elővenni a Packersnél, és az lehet egy ilyen győztes meccsa.
Meg szerintem érdekes lesz, hogy a Rodgers mere majd egyáltalán Ramsey-re dobni labdát. Tehát, hogy ez azért a múltban ő nem szeretett elit cornerekre nagyon labdát játszani, és kíváncsiuk, hogy most ez is így lesz-e.
Mondjuk, Aldis Scantling a híró.
Mondtam, a nettesnek érzi, amúgy ugyanúgy ki fogja hagyni Ramsey oldalát, ja. És akkor beáldozza akár Adams-et. Amúgy az is fontos lesz, hogy Rodgers lábon mennyit tud megoldani, mert hogyha ki tud a nyomás előtt menekülni, akkor azért nagyon sok jardot tud ott is szerezni, mert arra épül azért ez a Rams defense, hogy már nem arra épül, hogy a mobilis irányítók ellen jó legyen. Például emlékszem, hogy a Bills Josh Allennel nagyon megpakolt ezt a Rams D-t még a szezon elején.
Már csak akkor a tippelés maradt hátra. Dani, szerinted ki lesz a győztes?
Packers tippelek. De nehéz dolgok lesz nagyon ezen a Rams defense ellen.
Patrik?
Hasonlóan Packers, én amúgy nem érzem annyira szorosnak ezt a találkozót.
Erik, mennyire fázol a
mérkőzéstől? Én is a Packers-t mondom, én csak azért izgulok, mert kb. Egyik tippem se jött be idén.
Remélem, akkor léci, na a Packers megkülik a
sormintát, hát muszáj.
Hát akkor tartom a sormintát, én is a Packers mondom, de látok azért bőven ebben veszélyt, meg a védelem a Rams oldalán nagyon-nagyon félelmetes, úgyhogy nem vagyok nagyobb magabiztos, de jobban örülök a Ramsnek, mint hogyha a Buccaneers kaptuk volna, úgyhogy meglátjuk. Most kiderül, hogy mennyire erős ez a Packers offense igazából. Jöjjön akkor a következő mérkőzésünk, az pedig a vasárnap hajnali 2:15 Buffalo Bills, Baltimore Ravens. Josh Allen bebizonyította a Colts ellen is, hogyha most már a play-offban sem a tavaly ellen van. Bills passzjátéka félelmetes volt, és láthattuk, hogy a Ravens Derrick Henry teljesen le tudta fogni, és a passzjáték ellen azért sebezhetőek voltak. Van rá esély, hogy a Ravens le tudja lassítani a Bills támadó sorát, és miben kell változtatnia mondjuk a Ravens védelemnek a Titans meccshez képest? Dani?
Kevesebb embert kell a boxba állítaniuk, ez elég egyértelmű a Ravens oldalán, hiszen ugye a Titans nagyon a futás megállítására mentek rá, és ezt ügyesen is tették, de azért ez a Ravens secondary is nagyon jó, tehát a passzok levédekezésében is jók tudnak lenni. Ugye itt most nem igazán kell a futójátékra figyelniük, nem fut túl sokat a Bills, és ezért nem kell erre extra energiákat fetszölniük, ellenben nyilván a passz megállítására kell, tehát valószínűleg több embert allokálnak majd a coverage-be. Megvannak az embereik igazából nagyjából a jó passz védekezéshez, meg egyébként jók is voltak egész évben. Azért nem lesz egyszerű dolgok nyilván a Beasley, Brown, Diggs trióval, de azért Humphrey, Peters, Jimmy Smith, ők meg top cornerback trió ligában az egyik legjobbak között vannak, úgyhogy ez a legjobbak között vannak. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes meccsap lesz szintén.
Másik oldalra átmenve, megnézve a Ravensnek a támadósorát, mert beszéltük, vagy pont én mondtam, hogy a Ravens támadósora a Titans ellen annyit hozott, amennyit kellett, nem vállalták túl magukat, és nagyon okosan lemenedzselték a mérkőzést, de a Bills ellen valószínűleg több kellhet. Van több ebben a támadósorban, a Ravens oldaláról akár a passzjáték tud erősebb lenni, vagy a futójáték még dominánsabb tud lenni. Patrik, mit vársz a Ravens offense-től?
Melyikből nézte ki többet? A Colts offense-ből, vagy a Ravens offense-ből?
A Ravens-ből talán.
Mert akkor szerintem megmutatta a Colts, hogyha ők is tudnak haladni, ők is egy nagyon közeli meccsen tudták tartani a Bills-t, és igazából csak a fontos pillanatok és momentumok nem voltak megfelelően kihasználva a részükről, úgyhogy a Ravens abszolút alkalmas arra, hogy a Bills megverje, ráadásul a Bills hagyja is a futást, vagy nem annyira jó futás ellen, itt egy nagyon hatékony futógépezet van Lamarral az élen. Szerintem nem az lesz a kérdés, hogy ő mennyire tudja lelassítani ellenéket a Ravens D, hanem hogy Lamarékat mennyire tudja lelassítani a Bills D, mert szerintem elvileg tud menni egymással a két csapat, és hogyha a Ravensnek ráadásul egy nagyon jó edzői gárdája van, ha meghozzák a megfelelő döntéseket, red zone-ban bátor, jó hívásokat nyomnak, és kihasználják ezeket a lehetőségeket, akkor ott lehetnek, mint a Colts, sőt, igazából előrébb lehetnek, mint a Colts. Én abszolút látom, hogy ez a Ravens megveri a Bills-t, sőt, lehet, hogy majd meglátjuk, mire odajutunk 5 perc múlva, hogy mit tippelek, de szerintem ez inkább egy sok pontos találkozó lesz, mint hogy bárkit kevés ponton tud tartani. Kiváló matchup szerintem egymásnak a két csapat.
A Titans Ravens is azt gondoltuk, hogy sok pontos meccs lesz, aztán mégsem lett az. Egyetértek egyébként, hogy alapvetően a Ravens tudna haladni a földön, bár ugye ezt gondoltuk a Coltsról is, a Bills ellen, és a Bills elég jól megállította a futást. Sok embert helyeztek ők is a boxba, és erre koncentráltak. Nyilván a Colts és a Ravens futójáték az nagyon más, nagyon különbözik egymástól, úgyhogy ez egy másik állatfaj lesz, akivel most fel kell venni a verseny, de ugye ez, hogyha most megint több embert raknak be a boxba, és ugye itt is kevésbé kell tartani azért a passzjátékoktól, akkor azért jobban limitálhatják, mint mondjuk az egész éves futásáni védelmi számaik mutatják. Meglátjuk, hogy sikerül azért ezt a Ravens offense nem egyszerű megállítani, és azon nem értek egyet állom teljesen, hogy csak annyit adtak ki magukból, mint amennyi kellett, mert azért meg kellett újulniuk a meccsen, és több nem volt egyszerű dolgok a Titans-szel, mert a Titans is meglepően jól védekezett, úgyhogy nem tudom, hogy annál sokkal jobb-e, vagy sokkal jobb tud-e lenni a Ravens offense, nyilván ez is védekezés függő.
Talán inkább arra gondoltam, hogy annyira nagy átütőerőt nem éreztem azon a mérkőzésen a Ravens-től, de az bőven elég volt, amit nyújtottak a Titans ellen. De közben a Titans védelem is sokkal jobban nézett ki, mint amit vártunk tőlük, és hogyha, ez nem tudom, hogy ez a playoffnak köszönhető, vagy a Titans jött ki ennyire jó gameplannel, mert nagyon gyenge volt ez a secondary, meg az egész védelem, és hát arra számítottunk, hogy legalább 40 pontot, 35 pontot fel fog pakolni a Ravens, és nem tudták olyan gyorsan haladni rajtuk keresztül, és pont ez lesz az érdekes téma, hogy a Bills, láthattuk, hogy sokkal több ember küldött a boxban a Colts ellen, mert úgy voltak vele, hogy verjen meg minket reverse passzjátéka, mint hogy Jonathan Taylor szétfussanak, és beszéltük, hogy a Billsnek az a felfogás, hogy akkor a passzjátékot levédegezik, és hagyják futni az ellenfelet, és hívják is magukhoz, de ebben kicsit változtattak, és ez győztes taktikának is bizonyult. Ezen a mérkőzésen is akkor sokkal több ember kell küldeni a boxba, meg kell állítani a futójátékot, és akkor Lamar Jackson majd passzal verje meg minket. De egyáltalán meg lehet-e állítani a Ravens támadósort, ezt a futójátékot úgy, hogy nagyon sok ember küldött a boxba. Dani, látod azt, hogy működjön ez a taktika, vagy van annyira kreatív ez a rendszer, hogy nem fog működni, és nem lehet limitálni ezt a futójátékot?
Limitálni lehet, szerintem a Titans is elég jól limitálta az erőforrásaikhoz képest, vagy a képességeikhez képest. Tehát én meg voltam elégedve a Titans defense-en a Ravens ellen, és igazából kicsit ilyen erőlködésnek éreztem néha a Ravens offense, ez nem a legjobb szó, mert nem feltétlen volt így, de azért sokszor nehéz helyzetben voltak, és nem éreztem tényleg, hogy te is mondtad, azt az igazi átütő erőt, amit mondjuk tavaly láttunk tőlük, és erre a Bills is képes lehet, most már nem fogják 10 pont alatt tartani a Jacksonékat, meg lehet, hogy 20 alatt sem, sőt, valószínűleg 20 alatt sem, de szerintem nem is lehet azt nagyjából senkitől elvárni, hogy egy playoff offense-t 20 pont alatt tartson, támadósornak is fel kell lépnie nyilvánvalóan, és ezt mondjuk meg is tették idén mindig.
Melyik lehet az a párharc szerinted, Erik, ami X-faktor lehet a mérkőzésen? Melyik játékosok léphetnek elő? Melyik lehet az a matchup, amit mondjuk nem feltétlen várunk, hogy nagyon-nagyon fontos legyen, de döntő lehet a mérkőzés során?
Én nem is matchupot mondanék, nekem a Lamar Jackson személye az még mindig nagy kérdés, mert ez az idei szezonja, bár ami után visszajött Covidról, már egy másik arcát mutatta. De nekem ezen a meccsen is ő lesz a legnagyobb kérdés, hogy tud majd, mennyire tudja majd vezetni a Ravens-t, mennyire tudnak ritmust váltani, meg mennyire fogják megfojtani az ő játékát. Mondanám ezt a Josh Allenre is, csak rajtnál az utóbbi hetek meccsén pont azt láttuk, hogy igazából ki tudott már törni abból a szürke, vagy azokból a rossz megoldásokból, amik egyébként mondjuk egy vagy két évvel ezelőtt jellemezték a játékát.
Szerintem az egyik legfontosabb kérdés és legfontosabb matchup az lesz, hogy Dixet ki fogja fogni, és hogy ki tudják-e venni a játékból, mert láttuk, hogy föl tudnak itt lépni a Bills playerek, és egyébként nélküle is viszonylag jó a csapat, de azért a legnehezebb szituációkban mégiscsak rátámaszkodik ellen. Ő kapta el a legtöbb yardot, nem hiába az alapszakaszban is. Nagyon fontos játékos, úgyhogy ha őt valamennyire ki tudja venni a Ravens, akkor megfogható ez a Bills, és ezen nagyon sok fog múlni.
Dani, te kit mondanál, ami cool szituáció lehet, akár Dixon kívül mondjuk a Billsnél?
Hát én is alapvetően erre gondoltam, hogy a Bills passzjátékát hogyan fogja tudni limitálni a Ravens, szerintem ezen dőlhet el a mérkőzés leginkább. A másik dolog szerintem, hogyha már ezt a párharcot nézzük, akkor hogy mennyire sikerül Josh Allent nyomás alá helyezni, mert idén nem nagyon sikerült. Itt rengeteget tudja magánál tartani, de hát alig van nyomás alatt, és a blitz ellen is elég jól játszik, úgyhogy, és ugye Ravensnek nagyon szeret blitzelni, és Colt is, mikor ugye próbálkozott vele az előző mérkőzésen a második félben, akkor nagyon jól felvették a blitzeket, és több hely maradt ellennek passzolni, úgyhogy nagyon érdekes lesz ez, hogy mennyire sikerül esetleg megzavarni a Martindale egységének ellent, mert ha sikerül egy kicsit összezavarni, vagy egy-két hibából erőszakolni, akkor akár az döntő is lehet, de igazából így összességében gondolom, hogy mennyire tudnak nyomást helyezni rá, és ott lenni az arcában, mert nyilván senki sem szereti.
Én még Marquise Brownt mondanám, hogyha esetleg meg tudja fogni valamennyire Bills a futójátékot, és nem lesz annyira hatékony a Ravensnél, akkor azért a Titans ellen nagyon-nagyon jól használta Lamar Jackson Marquise Brownt, hozott nagyon sok yardot elkapás után, fontos szituációkban találta meg, úgyhogy ezen a mérkőzésen is kulcsfontosságú legyen, hogy Marquise Brown VR1-es szinten játszon, mert a playoffban tavaly is láthattuk, hogy az elkapók, ha nem tudtak elszeparálódni, azért az gond volt a Ravensnél, úgyhogy Marquise Brown jó játéka, meg Andrews fontos elkapásai fontosak lehetnek a Ravensnél, hogy a megfelelő elkapó munka is meg legyen a mérkőzésen.
Most nehezebb dolga ez Brownnak, mert egy bizonyos Trey White fog rajta védekezni leginkább. Hát úgy, igen. Úgyhogy kicsit erősebb, mint a Titans cornerei.
Ennyien szólva. És akkor tippeljünk. Dani?
Bills. Maradok a Billsnél, de szerintem sokkal jobban erült volna a Buffalo annak, hogyha Steelers jött volna most szembe, és a Ravens mehetett volna a Chiefshez. Szerintem nagyon nehéz dolga lesz itt a Billsnek, és ez is egy borzasztó jó meccsetnek érkezik. Ez a szombati dupla meccs, ez fú, nagyon város tényleg.
Patrik?
Nem, Ravens.
Röviden, tömören. Erik?
Én is a Ravens mondom.
Hú, én a Bills-t mondom, mert jobban hiszek a passzjátékban, és azért gyorsabban lehet haladni, és hogyha ég a ház, akkor a passzjátékhoz kell nyúlni, és szerintem az döntő lehet. Bár, hogyha nagyon tudja menedzselni az órát, az meg a Ravensnek lehet akár előny, úgyhogy ez egy nagyon szoros mérkőzés, és nagyon nehezen megfogható. Mind a négy mérkőzés nagyon várom, de talán itt lehetnek a legnagyobb drámák, aztán meglátjuk, mert a playoff az kiszámíthatatlan. Én a Bills mondom, de nagyon-nagyon nehéz megfogni ezt a mérkőzést.
Szerintem három meccsen is simán lehet dráma a végén, és nekem három meccs, az mindegyik baromi város.
Melyiken nem nagyon látod a drámát?
Következőleg fogunk beszélni.
Akkor menjünk is a következő mérkőzésünkre. Kansas City Chiefs, Cleveland Browns, vasárnap 21 órától. Hát a Kansas City Chiefs kezdői két hetet is pihenhettek. El tudjátok képzelni, hogy kicsit rozsdásan jönnek ki, mint mondjuk tavaly a Texans ellen? Erik?
Én ezt mindig el tudom képzelni, benne is van a pakliban, de azzal együtt, hogy ezt el tudom képzelni, azt már nehezebben képzelem el, hogy annyira rozsdásan jöjjenek ki, hogy tényleg veszélyben legyen a győzelmük a Browns ellen. Mert azért én tök örülök, például a Browns az nálam egy nagyon üde szín volt most a rájegyzésben. Tök jó volt látni, hogy így elverik a Steelers-t. Most ezt egy kicsit szubjektíven mondom, de szerintem a Chiefs ellen ez már azért abszolút kevés lesz, meg nekem azért még a Mayfield ez mindig nagy kérdés, hogy tud-e olyan jó formát hozni mondjuk. Már mondjuk az előző héten se rajta múlt, de azért nem játszott rosszul. De hogy két egymás utáni meccsen jól játszom. Mondd, Patrik.
Én nem csak a rozsda miatt látom egyébként, hanem nem tudom, Dani miért gondolja ennyire ezt sima mérkőzésnek, de én abszolút látom, hogy a Browns meccsben lehet ebben a csatában. Szerintem van egy csomó olyan matchup, ami abszolút nekik kedvez, és igen, Mahomes-ik ellen nagyon nehéz tartani a tempót, viszont nagyon sokszor mutatták meg idén, hogy nem tudnak feltétlenül 100%-on pörögni, vagy nincs meg bennük most feltétlenül az a lehengerlő stílus, és el tudom képzelni, hogy a Brownsnak most van annyira jó edzői gárdája, hogy ezeket a matchupokat megragadva akár jók is lehetnek.
Na hát igen, nagyon félelmetes ez a, bocsánat, a Chiefs.
Mondjuk,
félelmetes, offense, tényleg ott van Kelce, Hill, Mahomes, bárki villanhat, mind a hosszú játékokban, mind a rövid játékokban nagyon erős ez a Chiefs. Patrik, azt mondtad, hogy látod a matchupokat. A Browns védelmében is látsz olyan matchupot, amiből jól jöhetnek ki, megfoghatják, lelassíthatják egy nagyon picit ezt a Chiefs offense-t, mert muszáj lesz labdát szerezni, vagy valamikor leparancsolni, vagy sőt, már szerintem az így győzelem, hogyha három ponton tudják tartani mondjuk az egyik drive-ban a Chiefs, mert jó az a Browns offense, fognak haladni, pontokat szerezni, de a Chiefs valahogy mégis le kell parancsolni. Mi az a matchup, ami mondjuk a Browns védelmében jól jöhet ki?
Hát nyilván a védelemben van ugye a kevesebb ütőkártya a Brownsnak, viszont a Browns Pestrás Gerettel az idén nagyon gyengélkedő Chiefs O-line ellen veszélyes lehet, és pont, hogy az lehet benne, hogy kulcs szituációkat oldanak meg, esetleg valami fontos stripszek jön Gerettől, és akkor ilyet el tudok képzelni, de nyilván fognak haladni ma Homeszékre, mert ugye ha azt emeltem ki, hogy a Brownsnak vannak kedvező meccsapok, nyilván egyébként a Chiefs számára is vannak kedvezőek, de a D-line, O-line összehasonlításban itt abszolút Gerettiknél van az előny.
Ez így van, és egyébként az elképzelhető, hogy Gerett azért eléggé meg fogja keseríteni Mahomes dolgát, és azt is láttuk a Chiefs-től, hogy Mahomes nem segíti a támadó falát azzal, nagyon hosszú dropback-eket csinál, és azért, hogy az edge rusherek könnyebben el tudnak menni a szélen és megverni a tekülöket. Tegyük hozzá, hogy azért ebből elég sok pozitív játék is kiszokott jönni Mahomes-tól, mert így nyert plusz időt annak, hogy el tudja dobni messzire a labdát, de ezen kívül én nem látom, hogy Browns hogyan állítja meg a Chiefs-t, mert a secondary az borzalmas, és most remélhetőleg, hogy Denzel Ward vissza tud térni, és azért ez sokat dobna a védekezésen, mert ő azért az első számú elkapókat elég jól levette idén, bár Tyreek Hill nem egy jó meccsap szerintem neki sem, meg úgy
senkinek.
Igen, de azt nehezen látom, ez a secondary hogyan állítja meg Mahomes-ékat. Abba bízhatnak, hogy a red zone-ba sikerül levinni mondjuk a támadókat, és akkor és a Chiefs-nek a red zone offense az nem túl kiemelkedő idén, és akkor ott lehet három pontokat kierőszakolni a hét helyett. Ebbe esetleg bízhatnak, de túl nagy szerintem Mahomes-ék fölénye a Browns defense ellen, hogy itt igazán szoros se tudja tenni a Browns meccset.
Nézzük meg a másik oldalt. Dani, milyen meccsapokat látsz mondjuk a Browns offense-nél, ami jól működhet a Chiefs védelme ellen? Milyen filozófiával kell kijönniük? Láttuk, hogy ez a futójáték a Steelers védelme ellen is jól tudott működni. Tény, hogy a Browns nagyon jó pozíciókban kaphatta meg a labdát, de Stefanskiék nagyon jó munkát végeztek, jó playhívásokat hívtak be, és Baker Mayfield is egy vállalható teljesítményt hozott le, fontos passzokat jól megdobta. Mennyire kell Mayfieldre támaszkodnia a Brownsnak, és mondjuk gyorsabb támadásokat végigvinniük, vagy akkor égessék az órát a futójátékokkal? Mi lehet az a filozófia, ami mellette mondjuk letennéd a boksodat?
Szerintem nem kell a Brownsnak változtatni az eddigi filozófiáján, mert a Chiefs defense nem egy világverő banda, és a Steelers ellen is jól működött alapvetően a támadósor, meg összességében is azért az látszik, hogy ez a Browns offense tud haladni, a támadófal az domináns, és most Bitonio is gondolom vissza fog térni a Covid-ról, Covid-ről, úgyhogy nyilván a támadófalra kell hagyatkozni, mert ők dominálni fogják a Chiefs védőfalát, mikor nyilván Chris Jones-t nem is feltétlenül egyszerű mindig arrébb rakni, de azért ez a támadófal ez tényleg nagyon brutálisan jó, és rájuk támaszkodva sok mindent elérhet a Browns, hogyha Mayfield is elég jó formában van, és tovább tartja az elmúlt fél éves játékát, akkor a Browns is fog tudni haladni, ebben biztos vagyok, és ők is jó pár pontot fel fognak tudni tenni a táblára. Nem látom, hogy ez elég lesz Mahomes-ék ellen, de alapvetően tökül ez a Browns offense, meg tényleg sok jót lehet róluk elmondani, futások mennek, play-actionok mennek, szép eltérőket raknak fel. Mahomes egy másik kategória szerintem.
Főleg, hogy szerintem nem lesz, mondd Patrik.
Ez teljesen oké, hogy más kategória Mahomes, de hol látod egyébként, hogy a Chiefs defense meg tudja fogni ezt a Browns offense-t, mivel ennyire domináns támadó fal nincs a ligában, két ennyire jó futó nincs a ligában, ennyire rossz linebacker sor, mint a Chiefs-nél talán nincs a ligában, Chris Jones futás ellen idén nagyon-nagyon gyengélkedik, szóval hogy nem fogja lenyomni a Browns a Chiefs torkán a futást?
Ez mindig az, és egyébként jó meccsetei vannak a Brownsnak ezen az oldalon. Szerintem a Browns offense nem tud annyira konzisztens, emlékszem, a Chiefs offense sem konzisztens, ez is igaz, de hogy szóval a Browns offense nem elég konzisztens ahhoz, hogy most minden drive-ból végigmenjen, és nyilván nem is kell minden drive-ból végigmenni, de persze, ebben igazad van, hogy a Browns offense, annak is jól áll a zászló, de azért ők is elég sokszor belehibáznak.
Melyik védelemben látod jobban, hogy labdát szerez, hogy megvillan?
Azt a Chiefs-ben. Azért, mert Browns secondary-ben semmit nem látok, de vagy...
Na ez a különbség, mert én egyébként a Browns-ban látom, hogy Garrett révén, vagy valahol a fal közepén valaki csinál valamit. A Chiefs védelem közepes idén.
Mahomes nem az a játékos, akit nagyon strip-szekkelni szoktak. Tehát,
yeah. Igen, de nem csak
a... Benne van, de...
Nem csak a strip-szek szerintem itt a tényező.
Hát, meg labdaszerzésnél nem csak a védelem tényező, hanem az ellenfél irányítója is. És melyik irányítóban látom azt, hogy belehibázik a sokkal inkább Baker Mayfield, mint mondjuk Patrick Mahomes.
Ez egyszerű, de...
De nem adod a kezébe a labdát.
De mennyire nem adod kezébe a labdát? Mert hogyha mondjuk a Chiefs tud előny szerezni, és ez lehet nagyon fontos, hogy a Browns tudja a lépést tartani a Chiefs-tel, és mondjuk esetleg ott vannak döntetlennel, vagy előttük tudnak tartani, és akkor tudják az órát irányítani, és nem kell Mayfield kezébe tenni a labdát, akkor el tudom képzelni, hogy futójáték, rövid passzjáték, Landry-t keresni működik. De hogyha már egyszer megbotlanak, és a Chiefs meg tudja szerezni a vezetést, akkor muszáj lesz előbb-utóbb minél több passzjátékot hívni, és nagyon jó kérdés, hogy mikor jön el az a mérkőzésnek az a pontja, mikor el kell térni a futójátéktól, és akkor, hogyha már nagyon kell kockáztatni, akkor Baker Mayfieldben benne van a hiba. Inkább erre gondoltam, hogy nem is a mérkőzés elején, de a mérkőzés vége felé, amikor eldőlhet a mérkőzés, hogyha nem fog hamarabb, akkor sokkal inkább látom azt, hogy Baker Mayfield megremeg, mint hogy Patrick Mahomes hátrányban van, és nem csinálja meg a győztes drive-ot.
Amiről nem beszéltünk, mégis igazi adó az, hogy Andy Reid és a bye week esete, mert nem tud kikapni kis tudással Andy Reid, hogyha extra felkészülés ideje van. Mahomes-szal eddig, hogyha extra idejük volt felkészülni, akkor mindig minimum 31 pontot felvettek a tárdára, de legtöbbször 40 fölé mentek.
De lehet, hogy nem a Browns-re készültek.
Mondjuk ebből kiveheted azokat a meccseket, amik igazi bájok voltak, és tudták az ellenfelet, tehát most ugye nem tudták, hogy a Browns-ra kell készülni egészen eddig, úgyhogy itt most csak azok a meccsek számítanak, amikor a rájátszásban voltak bájon.
Oké. Akkor azt mindjárt megkeresem.
Addig tippeljünk.
Abban is jól áll, csak akkor ezért ott már nem annyira nagyon nagy fölényes a statisztika, meg nem annyira reprezentatív szerintem.
Mondjuk ez engem is érdekel egyébként. Meg van igazság abban, amit a Patrick mondta, hogy oké, hogy van előny, de nem annyira nagy előny, mint mondjuk az alapszakaszban. Addig tippeljünk. Erik, mit mondasz?
Én Chiefs-t mondanék, de szerintem nagyon benne van az, hogy kicsit későn kapcsolnak.
És aztán akkor már izgalmas lehet.
És akkor már izgalmas lehet, meg ami érdekes stat volt nekem ebben a szezonban, hogy a Mahomes nem volt sok interception-e, de neki volt a legtöbb ilyen kétes interception közeli dobása, amiből nem lett végül interception. És ha ez valahol talán megfordulhat, az lehet, hogy a Browns ellen lesz, úgyhogy én azért számítok, hogy a Mahomes az fog dobni minimum egy interception-t, de lehet, hogy kettőt is.
Patrick?
Chiefs.
Dani? Inkább azt kérdezem tőled, hogy szoros mérkőzés lesz, vagy kiütés?
Kiütés nem lesz, mert azért az benne van, hogy az elején rozsdás lesz a Chiefs, mert azért az tényleg két hét pihenővel az könnyen előfordulhat. Egyébként most megnéztem, Mahomes és Reed páros, hogyha úgy volt extra hetük, hogy nem tudták az ellenfelet, kétszer volt ugye ilyen, két divizionál kör, egyszer 31, egyszer 51 pontot tettek fel.
Jó, hát kettő meccs annyira nem reprezentatív.
Nem, de hogyha
nézzük. Ezt még nagyon látatlanba a Broncosról sem tudtam volna képzelni. Szóval.
Na jó, de hogyha megnézed Reednek az egész karrierét és a bye week-eket, akkor pontosan tudod,
értem, hogy nem. Csak ez nem hagyományos bye week, tehát azt nem tudod számolni.
Patrik felvette már a kesztyűt, és mindenkibe beleköt, és vitatkozik nagyon helyesen. Mehetünk is hát a következő mérkőzésre.
Tippeltél ami... Áron?
Tippeltél. Igen, igen, Chiefs. Úgyhogy akkor mehetünk is tovább a következő mérkőzésre. Nem tudom, hogy egyébként mennyire hiszek a Browns csodában. Tényleg én leírtam őket a szezonban többször, és óriási dolog, hogy ebből visszajöttek, és tényleg le a kalappal, de a Chiefs túl nagy falat. A Ravens vagy a Bills-et tudnám képzelni, hogy megfogják a legjobb napjaikon. A Chiefs azért az necces lesz. Meglátjuk. Egy jó mérkőzésnek azért szurkolok. Na és akkor jöjjön az utolsó mérkőzésünk. Hétfő 0-0 órakor, 0-0-40-kor kezdődve New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers. Hát a párharc első két felvonását a Saints nyerte meg, és mikor máskor vehetne revansot Tom Bradyék, hanem a playoffban. Erik, nálad ki a találkozó favoritja?
Nálam is valamiért a Bradyék egyébként.
Én nem mondtam, hogy a Bradyék, csak mondom.
Ja, akkor nálam. De hát ugye mondtad, hogy most vehetnének revansot.
Ez igaz.
Én arra reflektáltam. Szerint nekem egy kicsit a Brady, de igazából bármi lehet. Nagyon izgalmas összecsapás lesz. Két öreg ember együtt. Hány vesek összesen volt?
84.
Ja.
84.
Úgyhogy ez egy igazi öreg fiúk összecsapás lesz. Abban meg szerintem a Tom Brady jobban áll. Tehát, hogy ő fittebb az életkorához képes.
Hát egészen jókor robbant be ez a Buccaneers offense, és találták meg a formájukat. A passzjátékban Tom Bradyék nagyon erősek, és szétszették a futballteamnek a védelmét, és tényleg most mind a három elkapójuk, sztárjátékosuk nagyon-nagyon jól játszott. De a Saints védelmét láttuk nagyon jól játszani, akárha már ilyen sokat beszéltünk a Chiefsről. Patrick Mahomes is tudták limitálni bizonyos ideig, úgyhogy ha van csapat, aki fejfájást okozott Tom Bradyéknek, akkor az a Saints. Patrik, mit vársz a Saints védelmétől? Milyen filozófiával jönnek ki? Hogyan nehezíthetik meg Tom Bradyék dolgát? Vagy most annyira jó lett ez a Buccaneers offense, hogy nem nagyon lesz ellenszer?
Az a két legnagyobb baj a Saints szempontjából, hogy a pass rush-ukban nem bízhatnak, mert a Buccaneers O-line nagyon-nagyon domináns, és szerintem nem fognak Bradyhez odaférni. Ráadásul ugye Bradynek is nagyon-nagyon jó érzékei vannak, hogy elkerülje a nyomást, ugye ez lett volna az egyik, amiben bízhatnak, a másik pedig, ami nem annyira kedvező a Saints számára, hogy azért a secondary, azt szerintem coverage-be képes elbizonytalanodni, és itt túlságosan sok olyan asszetje van Bradynek, aki tud termelni, valamint szerintem egyébként itt a kulcsmecsap az az lesz, hogy a tight endeket hogyan használja a Buccaneers, mert a Saints is egyébként a Packershez meg a Chiefshez hasonlóan a pályák közepén sebezhető, a linebacker sorukban oké, Davis nem rossz, de ő is inkább szerintem futás ellen meg pass rush-ban jó, és Gronkowski van, Brady nagyon sok kár tehet a pályák közepén, én arra számítok, hogy erre lesz kihegyezve a játék, aztán ez egy bitang jó mérkőzés lesz, mert mind a kettő oldalon el tudom képzelni, hogy olyan dolgokkal készülnek, amire nem számít a másik. Én Gronkowski segítségével próbálnám egyébként megverni a Saints-et.
Dani, mondjuk a Saints mivel tudna akár előre lépni itt a Buccaneers ellen? Mert tényleg nagyon sok a célpont, futójátékot hív a Buccaneers, az igazából egy kedvesség a Saints védelmének, de ezt a passzjátékot hogyan lehetne valahogy mégis nyomás alá helyezni Tom Bradyt?
Hát a nyomás alá helyezni nem nagyon fog menni, szerintem, ahogy a Patrikkal egyetértek ebből a szempontból. Hát ugye nem feltétlenül a Saintsnek kell előlépnie abból a szempontból, hogy az első két meccset ők nyerték, és valamilyen szinten előnyük van ezzel kapcsolatban, de ez az a meccs, ahol nem igazán tudom megmondani, hogy mi fog történni. Múlt héten is volt egy, nem tudom, melyik volt. Ravens Titans. A Rams Seahawks volt, igen. És most ez ugyanaz a meccs, ahol nem igazán tudom megmondani, hogy mi fog történni a pályán. És így egyébként tippelésen nem tudok, hogy melyik fog nyerni. Úgyhogy Nagyon várom ezt is, tényleg nem tudok most elég okosat mondani ezzel a meccsel kapcsolatban. Legalábbis főleg egyébként ez az oldalon, mert a másik oldalon még inkább többet a Saints offense, Buccaneers defense-en, de hogy a Saints hogy állítja meg a Buccaneers offense-t, azt még így nem tudom pontosan, de azért kétszer már egész jól sikerült limitálni őket.
Nézzük akkor a Saints offense-t. Drew Breesnek a karja már nem az igazi, ezt megbeszéltük nagyon sokszor itt a keddesti fényekben is, és de a Buccaneers offense azért nem teljesen, bármint defense nem teljesen sebezhetetlen, azért van a gyenge pontjaik. Mennyire fog a futójátékra támaszkodni a Saintsnek a támadósora, Sean Payton, milyen meglepetéseket tartogathat akár, mik lehetnek azok a matchupok, amik jól működnek a Saintsnek. Erik, te mit vársz ennél a párhasznál?
Mi volt a kérdés? Bocs, elkalandoztam.
Nem számítottam, hogy téged kérdeznek. Hát az volt a kérdés, mennyire fog a futójátékra támaszkodni Sean Payton, és Drew Brees-től mennyi kellhet ezen a mérkőzésen, mennyire fog tudni a Saints haladni a Buccaneers defense ellen?
Hát mindenképpen kell majd ahhoz, hogy meccsben legyenek, és szerintem futni is fognak, ha már ez a kérdésed.
Szerintem egyébként mindenképpen támaszkodni kell Breeze-re, mert a futójáték ellen a Buccaneers nagyon-nagyon erős, és kivételesen nem kamara hátán fognak tudni menni, és én ezért tartok nagyon a szén, vagy ezért tartanék a szén szempontjában nagyon a mérkőzéstől, mert itt inkább Breeze-től kell egy jó játék, hogy menjenek Brady-kkel, mint pedig a futójáték, mert a futójátékot semlegesíteni fogja a Buccaneers. Ráadásul Breeze-nél félek attól is, hogy azért a nyomás is rajta lesz sokat, és bele-bele fog hibázni a mérkőzésbe.
Szerintem azon múlik ez a párhalat, és egyébként az egész mérkőzés is, hogy Todd Bowles hogyan tervezik kiállni erre a mérkőzésre. Kicsit konkrétabban úgy, hogy mennyire akarja a cornerbackét felvinni a line of scrimmage köré, és jammelni az elkapókat, mert hogyha távol állnak fel a cornerbackek, és messze zónáznak, akkor szerintem nincs esélye megverni a Saints-t, vagy legalábbis ebbe a párhazba semmiképp, mert akkor menni fognak a rövid játékok, és hogyha ezt engedi Todd Bowles, akkor szerintem nagy probléma van az ő fejében is, meg nagy problémája lesz akkor a Buccaneers-nek is, és mondhatnánk, hogy hú, hát ez tök logikus, hogy akkor álljanak fel az elkapók arcába, és Breeze akkor sokkal rosszabbul játszik egyébként, vannak erre statisztikák, most pont nincsenek előttem, de ezt kéne csinálni, és ez tök logikus dolog, és mégsem vagyok benne biztos, hogy Bolt ezt meg fogja lépni, mert több csapat ellen is ez lett volna logikus, a cornerbackei is így vannak felépítve, hogy jammeljenek a line of scrimmage körül, és mégsem csinálja ezt, és felállnak 5-10 yardra, 5-8-10 yardra az elkapóktól, és hagyják őket szabadon rohangálni, amit én nem tudok megérteni a defense-ével kapcsolatban, és ha ezt tudnám, hogy mit fog lépni Bowles, akkor sokkal magabiztosabb lennék abban, hogy kire tippelek, így viszont fogalmam sincs, mert nem tudom kitalálni, mit fog csinálni.
Igen, hogyha a matchupokat nézzük, és ahogy itt beszélünk erre a mérkőzésről, egyre inkább úgy érződik, hogy a matchupok alapján a Buccaneers lehet az esélyes. De hogyha átnézzünk edzői fronton, Todd Bowles, Arians-t is kritizáltuk a szezonban, hogy nagyon sokszor rossz játékokat hívnak, és nem a csapat erősségeire építenek, és nem feltétlen van rendben a filozófiájuk, és nem tudják a legtöbbet kihozni a csapatból. Sean Payton meg amiben nagyon jó, hogy a csapatból a legtöbbet ki tudja hozni, és az erősségekre épít. Akkor a matchupokat nézzük, akkor a Buccaneers a favorit, ha edzők közötti különbség kijön, akkor meg Sean Paytonnak köszönhetően a Saints lehet az, aki harmadjára is meg tudja verni a Buccaneers-t.
Azt azért tegyük hozzá, hogy a bye week után a Buccaneers offense nagyon sokat változtatott, és ki kell emelni tényleg Arians-t és Byron Leftwich támadó koordinátort is, mert nagyon jó változásokat eszközöltek, sokkal többet passzolnak első kísérletre, sokkal több play action-t használnak, sokkal több motion-t használnak vertikálisan és horizontálisan is megnyújtják a pályát, úgyhogy ez szerintem óriási fejlődés volt ahhoz képest, mint amikor hosszabban beszélgettünk egyébként Arians-ről és erről a támadósorról, mert itt utolsó 4-5-6-7 a bye week után óriási különbség a két offense között.
Tippeljünk. Dani, mondtad, hogy fogalma sincsen, akkor halljuk a tippedet.
Nincsen. Szújkolok a Buccaneersnek, És a tippelek rájuk, leginkább irányító közti különbség, Brady elképesztően játszik, és Brice pedig kevésbé, úgyhogy szerintem a Buccaneers fog nyerni. De...
Patrick?
Buccaneers.
Erik?
Nálam is.
Akkor én bemondom a Saints-et, hogy ne legyen egyhangú, és na, talán hasonló érvekkel, mint Dani, hogy én, hogyha szurkolok, akkor a Saints-nek szurkolnék, mert Drew Brees nagyon szeretem, és ha már az elmúlt 4 évben hittem abban, hogy meg lesz ez a playoff menetelés, akkor miért most hagynám abba, meg sokkal inkább a Packers ellen azért Drew Brees-éket látnám a Lambeau Field-en, mint Tom Brady-éket, meg az edző közötti különbség mondatja azt velem, hogy valahogy érzem azt, hogy itt, amikor nagyon fontos a jó döntése meghozatala, akkor Sean Paytonra voksolnék, de talán a Buccaneers az esélyes, de Saints-be látom, hogy most végre egy nagy győzelmet összehoznak a playoffban, utána meglátjuk, hogy hogyan tovább. Hát köszönjük.
Egy érdekes. Ja, bocs.
Igen, mondjad, Dani.
Csak egy érdekes statisztika, hogyha egy csapat kétszer megverte már az alapszakaszon a másikat, akkor 75%-ban megverte a harmadjára is.
Na. Elég magas.
Ez mindenképpen érdekes lesz. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok most is, jövő héten is ismételten jelentkezünk. Jó szurkolást, jó futballnézést, sziasztok!
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 Ez a műsor a Béton közösség tagja.